Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Hát az állampapírokkal, egész konkrétan a lakossági állampapírokkal való trükközésekről fogunk beszélgetni Brückner Gergelye az Index.hu munkatársával. Ugye röviden az előzmény annyi, hogy ugye korábban az Államadósságkezelő Központ határozta, hogy átstruktúrálja az állampapírok tulajdonosi szerkezetét, ugye eléggé ilyen pénzügyi zivatarok idején, hogyha sok a külföldi kezébe lévő állampapír, az mindenféle felbojdulást okoz, ezért jobb lenne, hogyha a lakosság kezében lenne minél több ilyen instrumentum, és mindezt akkor határozták el, amikor a kamatok nullára estek, és ezért prémiumot ajánlva ezekre a lakossági állampapírokra 2-3-4% körüli hozammal vehette meg a lakosság, miközben a piacon 0,5% körül volt az elérhető hozam, és delegáltan csak a lakosság vásárolhatta. Ez az alapsztori, erre találtak ki aztán bankok, privát banki üzletágak, alapítványokkal karöltve, mert ők is vásároltak ebből a papírból különböző trükköket, hogy részesülhessenek ebből a hozamból. Úgyhogy ezek mögé nézünk, hogy ezek hogyan is zajlottak, ezek a trükközések, és mit tudott ellene tenni a kormányzat, vagy az AKK. Brückner Gergő, tehát a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát akkor röviden fölvázoltuk a hátteret, a gondolod, még hozzátehetünk valamit, de itt főleg a receptúra érdekel, hogy hogyan zajlottak ezek a csibészségek.
Igen, tehát ugye a klasszikus időkben az volt a nagyon nagy biznisz, hogy a bankok még jutalékot is kaptak, amikor lakossági állampapírokat értékesítettek, mondjuk 1%-kontot, és hát kötelező volt árjegyzést is folytatniuk, tehát ugyan nem ők jegyezhették le a lakossági állampapírokat, hanem a lakosság, illetve eleinte még alapítványok és önkormányzatok, de hogyha a lakosság, vagy az alapítvány önkormányzat úgy döntött, hogy hát ő mégsem szeretné a futamidő végéig megtartani a lakossági állampapírt, akkor visszaadhatta a banknak, eladhatta a banknak, a bank viszont már nem adhatta vissza az AKK-nak, tehát az ő könyveiben ketyegett. És ugye itt az volt a nagy biznisz, hogyha mondjuk 0,5% volt ebben az esetben, vagy 1% az a kamatláb, ahol a bank szívesen hitelezett, jó fedezette, jó adósnak, ugye az állam fizetett 2,5%-ot mondjuk a lakossági állampapír után, és a bank még kapott 1%-ot, akkor nagyon jó üzlet volt, hogy a legegyszerűbbet mondjam, eladni egy mondjuk egy kamu alapítványnak, kapott érte a bank rögtön 1%-ot, ha mondjuk eladott 1 milliárd forint ilyen állampapírt, majd az alapítvány visszaadta a banknak, és ugye a bank megkapta az 1%-os jutalékot, utána a könyveibe 2,5%-kal ketyegett a kamat, amúgy ő 1%-kal tudta volna azt kihelyezni, tehát az 1%-ból így lett 3,5%.
A kamu alapítvány mit jelent? Az létezik, hogy ez odáig terjedt ez a bizniszelés, hogy erre létrejöttek alapítványok?
Hát ugye, amikor az ember egy ilyen riportot készült, akkor mindenki úgy meséli, hogy ők ugyan nem csinálták, de, ja, hallottak, de hallottak róla. De hát állítólag volt, egy idő nagyon megugrott az állomány, ez biztos. Aha. Ugye nem valószínű, hogy az alapítványoknak hát hirtelen ennyivel több feles likviditásuk lett. Mert azért ugye alapítványi szempontból most az, hogy egy évben másfél vagy 2,5%-on ketyeg a pénz, ez még talán önmagában nem akkora üzlet, hogy erre hirtelen alapítványokat lenne érdemes létrehozni, tehát felmerült a gyanú, hogy azért ki az, aki legjobban átlátja ezeket a rendszereket, a pénzügyes, a bankár, hogy esetleg hát volt némi összejátszás.
Volt még kétféle módja legalább ennek a, hát hogy visszaélés, ugye, vagy csak kihasználása a lehetőségeknek, ezen lehet vitatkozni.
Igen, ugye ami, ezt is csak egy pillanatra előre ugorjak, amikor az AKK tapasztalta azt, hogy ez nagy üzemi, akkor végül megtiltotta, hogy az alapítványok részt vegyenek bizonyos aukciókon, vagy nem allokált számukra papírt. Amit most mondok, azt már hamarabb bezárta. Most ugye az volt a történet, hogy a bankok Lombard hitelt adtak a leggazdagabb privátbanki magánügyfeleiknek, csak ez úgy történt, hogyha maradjunk az 1 milliárdnál, a magánügyfélnek rengeteg pénze volt, 1 milliárd forintért vett ilyen lakossági állampapírt, ami 2,5%-on ketyeget, utána azt mondta a bank, hogy ha ezt az állampapírt behozott hozzám fedezetként, akkor én mondjuk a 80-90%-a után hitelt adok neked, maradjunk meg az 1%-os kamatnál, amiből megint állampapír tudott venni ez a meghitelezett magánügyfél, 2,5%-on. És így tovább folytatható ez a multiplikatív lánc. De az alapkülönbség ugye látszik, tehát hogyha olcsóbb a hitel, mint ahogy be lehet tenni a pénzt, akkor mindenkinek az az érdek, hogy annyi hitelt vegyen föl, és tegye be kockázatmentes állami papírba, amennyit csak lehet, az már csak habatortán, hogy még jutalékot is kapott érte a bank. Hát önmagában ugye ez az egész, ez teljesen normális és legális helyzet volt, hiszen a bankok nyilván arra úsztatják a feles likviditásukat, ahol az a legjobban fial, csak hát bizonyos szempontból az AKK céljai mégsem teljesültek, mert azért más az, hogyha koncentráltan a bankok könyveibe van a lakossági állampapír, mint hogyha szétszórva a lakosság, mert ugye elkezdett különböző módszerekkel fellépni ezzel.
És akkor volt meg egy hármas számot rök is, az a bizonyos három lépcsős ügylet.
Igen, ez egy kicsit bonyolultabb, ezt ugye a cikkemben viszonylag egyszerűen úgy írtam le, hogy hát az is elképzelhető, hogy a bank, ha már minden kaput bezártak, akkor mondjuk egy vállalatnak ad hitelt, az nyilván nem tilthatja semmilyen szabály, hogy forgóeszközhitelt nyújt egy vállalatnak, és hát valamiképpen aztán mégis a vállalatoknak ez a forgóeszközhitel, ez mégsem a cégben hasznosul, hanem előbb-utóbb a magánszemély tulajdonoshoz kerül, aki aztán be tudja tenni ilyen állampapírba. Aha. Ez egy kicsit bonyolultabb, hogyha jobban belementünk volna a részletekben, mert egy speciális adószabályok kezelik azt, hogy egy vállalat miképpen adhat kölcsönt a saját tulajdonosának, de hát a pénz az olyan, mint a folyadék, tehát hogyha van egy értelmes lehetőség, akkor megtalálja oda az útját. Erről is hallottam banki körökből, hogy hát előbb-utóbb több lépcsős metódussal, de a banknak a másfél vagy 1%-os hiteléből ugye egy vállalat vett föl forgóeszközhitelt, nem volt rá szüksége, az eljuttatta valamiképpen a tulajdonosának, aki már 2,5%-on tudta betenni. Ugye a mai napig egy éves lakossági állampapír 2,5%-ot ígér, tehát ezt az arbitrást, ezt továbbra is folytatják, sokkal kisebb mértékben a bankok és ügyfeleik.
Ez lett az utolsó kérdés, mert el kell engedjünk, hogy mit lehet tudni a jelen helyzetről, mennyire sikerült ezt felszámolni, és mennyire léteznek még ezek a trükkök.
Hát nagyjából sikerült olyan szempontból felszámolni, hogy ezt a Lombard hitelezést, ezt nagyon hamar adminisztratív módon szabályozták, utána hát megkérték a bankokat, hogy adjanak vissza a lakossági állampapírokból, ezek a részleteit nem ismerjük, ezek nem publikusak, de visszakerültek az AKK-hoz, bizonyos állományok ugye bejelentette az AKK, hogy elérte azt a önfinanszírozási célját, hogy már elég lakossági állampapír van kín, különböző gentleman agreementekről hallottunk, két oldalú találkozókról AKK és bankok között, tehát nagyon nagy mértékben visszaszorult, hát ettől függetlenül azért sok minden nehéz nyomon követni, hogy az a magánszemély, akinek van mondjuk 3 milliárd forintnyi lakossági állampapírja, az végső soron kapott ehhez valami fajta finanszírozást, vagy nem.
Világos, Gergő, okay, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, jó munkát,
szép napot. Ajánljuk mindenkinek, köszönjük szépen, szervusz.
Nagyon köszönöm, szervusz.
Az Index.hu munkatársával, Brückner Gergővel beszélgettünk, és ahogy ő is említette, mi is mondjuk, hogy az Indexen bővebben lehet ezekről a trükkökről, ezek kivitelezéséről olvasni, hogy hogyan is működött ez az egész.